Tisztelt konferencia, én egy vidéki rabbi portréját szeretném megrajzolni a Székesfehérváron élő alkotó és dolgozó Steinhardt Jakab rabbi munkásságát, az Egyenlőség című folyóirat és más egyéb publikációi alapján próbáltam összeállítani. Előadásomban először a városról, a befogadó városról, amelyik tulajdonképpen nem is olyan befogadó, hogyha jól meggondoljuk. A városkép kialakulásáról, a felekezeti megoszlásról nagyon röviden. Végül a hitközség és a hitközség intézményei fognak sorra következni. Azután maga a rabbi, aki ebbe a városba egy meghívott rabbiként, a rabbi képzőintézet növendékeként került oda, és nagy társadalmi megbecsültségre tett szert. Végül a rabbi oktatási tevékenysége és az Dunántúli Rabbi Egyesületben folytatott nagyon hatékony működését fogom áttekinteni, és ezt követően röviden kitérek az IMIT-nek, az Izraelita Magyar Irodalmi Társaságban megjelent cikkeire. Mindez forrásként elsősorban... Elmozdul. Hát végül egy összegzés zárja, amennyiben lehet egyáltalán egy életművet értékelni bizonyos források hiányában. A Székesfehérvár törvényhatósági jogú város az 1870-es években fellendülő városfejlesztési és városrendezési tervek és azok megvalósításának helyszínévé vált. Ez sokirányú fejlesztés és fejlődés a városkép megváltozásában, urbánus jellegének karakterisztikusabbá válásában döntő jelentőségű volt. A városi építkezések üteme az 1859-1872 közötti időszak stagnálása után az 1880-as években fellendült. A város parkosítása, az utcák kikövezése, a belváros mellett folyó Gaja-patak lefedése az 1870-es évektől indult meg. Tehát közvetlenül azelőtt, hogy Steinhardt megkezdte papi hivatását a városban. A város felekezeti megoszlásáról nagyon sok adat szól, azonban itt rögtön a zsidók városba való beköltözéséről, az 1837-es évről kell megemlékezni. Előtte 1822-ben is még a városban egyetlen éjszakára sem tartózkodott, hozzáteszem nem egyedülálló módon zsidó a város falai között. Végül is aztán, hogy a magisztrátus elfogadta a zsidók városba való beköltözhetését nagyon szigorú regulák mellett, az tulajdonképpen városi érdek volt, hogy a kereskedelmi kapcsolatokkal, tapasztalatokkal és mobilizálható tőkével rendelkező zsidóság tudja a város amúgy pangó gazdasági életét föllendíteni. 1840 és 80 között a zsidó lakosság száma ugrásszerűen megnövekedett, és ez megfelelt az országos trendnek. 40 év alatt a 19 főnyi zsidó közösségből, ami 0,1%-ot jelent, 2689 fő 10,5% lett. Olyan léptékű változás ez, amelynek gazdasági, társadalmi, felekezeti életre való következményeit, kihatásait itt most nem részletezhetjük. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a városba való beköltözés a környező egykor nagy múltú hitközségek, úgy mint Lovasberény, Kajászó, Cesze, elnéptelenedését vonta maga után. Székesfehérvár ekkor lett a megye legfrekventáltabb zsidók által lakott helye, amely szerepét 1944-ig meg is őrizte. A székesfehérvári zsidósága vizsgált 1880-20 közötti időszakban a legmagasabb értéket 1880-ban érte el, ez 10,5%, mint ahogy említettem. Az azt követő évtizedekben a zsidóság létszáma aránya egyenletesen és fokozatosan csökkent. A város 80% körül mozgó katolikus népessége mellett a reformátusok folyamatosan emelkedő aránya emelhető ki. A székesfehérvári rabbik sorában kiemelkedő szerep jutott Natonek Józsefnek, azért a Natonek Józsefnek, aki a magyar politikai cionizmus első tudatos képviselője volt, és hírneve messze és elsősorban külföldön túlszárnyalta a fehérvári megbecsültségét. Natonek Theodor Herzl és Max Nordau munkásságát megelőzően a cionista, önálló cionista állam gondolatát vetette föl a Messiás címmel megjelent brosúrájában. Steinherz, mint neológ rabbi, elvetette a cionizmust, és ezzel egyetértett az Egyenlőség munkatársaival, főszerkesztőjével. Steinherznek a cionizmust elutasító nézeteit és Nordau eszméi gyakorló tevékenységét ostorozó sorai az Egyenlőségben jelentek meg. 1899-ben abból az alkalomból, hogy Nordau körúton népszerűsítette a cionizmus gondolatát. Idézett, az éleslátású gondolkodó, a szkepszisnek megőszült híve, aki mindenfelé kiszimatolja a hazugságot, valóságos fanatizmussal kínálja a szenvedő zsidóságnak az ő panáciáját. Az új cionról és nem csak óhatja, de valósággal követeli, hogy a zsidóság minden rétege szegődjék munkatársává, különben a kiátkozás terhe mellett. Idézetbe zárva. Steinherz védelmébe veszi a modern rabbiket, akiket Nordau teljes lesújtó kritikával illet, akiket szolgalelgűséggel vádol és rovásukra írja a vallási érdektelenséget. Hitközség intézményeiről, tehát hogy milyen feltételeket talált Steinherz, és mennyiben fejlesztette ezt tovább. Natonek után a nagynevű és világhírű Kohut Sándor főrabbi került Székesfehérvárra, és ebben egyben a községkerületnek is a főrabbia volt. Kohut távozása után a községnek 15 évig nem volt rabbia. A zsidóiskolát is feloszlatták 1874-ben, mert a hitközség anyagi helyzete, a zsinagóga építés igen magas költségei miatt megrendült, de súlyosabbok volt a zsidóság érdektelenné válása a vallási élet és az oktatás ügye iránt. Nem először, megjegyzem halkan. Sajnálatos, hogy az iskola feloszlatását nem annyira az anyagi nehézségek, mint inkább a szülők részéről tanúsított közöny a zsidóiskola iránt. Steinherz rabbi, aki megírta a székesfehérvári zsidó hitközség történetét 1840-től a beköltözésüktől, ezt írja a következőkben a helytörténeti munkában. A hitközségnek nem valami nagy önmegtagadásba került, hogy iskoláját feloszlassa és lemondjon arról a szép jogról, hogy gyermekeit leginkább egy darabig a maga szárnyai alatt tartsa és a felekezet számára nevelje. Épp oly könnyű szívvel látta derék rabbiát, mármint Kohut rabbi távozni, és fogadta azt, hogy ezután egész éven át senki nem fogja Isten igéjét zamatos magyar nyelven hirdetni, áthidalván amaürt, amely a régiek és újak között létezik. Következőkben néhány egyletet sorolok föl, megjegyezve azt, hogy ezek működése, dualizmuskori megalakulása, majd működése után egészen 1944-ig folyamatos volt. 1852-ben alakult a Székesfehérvári Jótékony Nőegylet, 1871-től működött az Izraelita Krajcáregylet, ezek országosan ugyanazokkal a célkitűzésekkel, ugyanolyan társadalmi rangú és helyzetű hölgyeket gyűjtöttek össze. 1873-ban szintén nemes lelkű hölgyek, micvát teljesítő hölgyek kezdeményezésére jött létre a betegsegélyező egylet. 1868-tól a segély alap és a kiházasítási alap is működött. Nézzük meg a rabbit, mikor ide került, milyen életrajzot tudott fölmutatni. Steinhez Jakab 1856. november 24-én született a Pozsony megyei Nagypákán. Szüleiről, családi életükről, korai éveiről nincsenek adatok. Korai ifjúságában jesivákban tanult, valószínűleg Pozsonyban is képezte magát a vallási tudományokban. 1877-től, amikor megnyílt a rabbi képző intézet, ő az első évfolyam növendéke volt, és ezt hallgatta 1885-ig. 84-ben jelent meg a Magyar Zsidó Szemle hasábjain egy Talmud zsidó című írása, melyben Mózes Szófér és Ábrahám Smuel Szófér legendákkal övezett életéről ír a pozsonyi jesivák kapcsán. A doktori értekezését 85-ben írta Dunásben Lábrát címmel. 85. februárjában avatták rabbivá, ezt követően a nagyatádi kisközösségű, kislétszámú közösség választotta meg rabbiának. Ez a Somogy megyei nagyatád egy neológ irányzathoz tartozó felekezet volt, hitközség volt, nagyon kis létszámú. 1880-ban 389 személy volt, bár a lakosság 8,7%-át jelentette ezt. Steinhez itteni tevékenysége szerteágazó volt, mert az anyakönyvi kerület központjaként funkcionáló nagyatádhoz nagyon sok szórvány tartozott. Valószínűleg a kis létszámú hitközség és a nagyobb feladatokra való tetrekészség okozta azt, hogy két év után ott hagyta a lényegében, vagy új helyet keresett magának, és ezt az idősebb rabbik, nagy tekintélyű Hochmut Ábrahám, veszprémi főrabbi így kommentálja. Talán sok tanúsága van a napjainkra nézve is. Nincs még két éve, hogy helyükön vannak, és el akarják már hagyni. Inkább örüljenek a fiatal rabbik, hogy módjukban van, pár évig gond nélkül tanulni, és a hézagokat kitölteni, tapasztalatokat megszerezni, hogy méltók legyenek nagyobb állomásokra. Ez az idős rabbi, most látom, de le majd lesz egy rabbi képző. Igen, itt a fiatal rabbi, köszönöm szépen. Ez a folyosón lévő tablók egyikén van, és a zsidó levéltárból kaptam meg a másolatát. Steinhez Székesfehérváron 1889. február 14-én Rudolf trónörökös halála alkalmából rendezett gyászisten tiszteleten mutatkozott be. Ez a szombati próbaszónoklat igen sikeresnek bizonyult. Végül a képviselőtestület és a kerületi közgyűlés is megválasztotta, és bemutatkozó beszédében azt mondta, ami nagyon szép arszpolitika is lehet, nem nyers erővel, hanem szellemmel, a meggyőzés fegyverével kívánok hatni. Nézzük meg az oktatás területén milyen eredményeket ért el. Mint említettem, ugye az iskola szünetelt, és Steinhez Jakab érdeme, Wertheim Salamon hitközségi elnökkel karöltve, hogy ennek az iskolának megnyitották a kapuit. Ő, mint vizsgáztató, hitoktató és főrabbi is, nagyon szomorúan tapasztalta, hogy nem csak hittamból elégtelen az előmenetele, hanem a hitközségi, a többi tárgyból is, és az erkölcsi kötelességre hívta fel a figyelmet, mely szerint az iskola életben tartása, a jövő generációja, fölnevelésének egyik múlhatatlan záloga. Az iskola révén Steinhersnek, a lelkésznek, a pedagógusnak, a tanítónak egész életét végig kísérték a hitoktatással kapcsolatos feladatok, kapcsolatos munkák. Az Egyenlőség hasábjain 1916-ban vita alakult ki a hitoktatás elmélyítésének módszertani kérdéseiről. Steinhertz a zsidó vallásosságot a héber nyelv elsajátításában, az imakönyvek ismeretében látta, és elsőrangú követelményet tanította a tanítók és a hitoktatók vallásos életét. Ezt írja. A fő dolog, hogy legyen zsidó ideálunk a tanításban, és föl ne adjuk a harcot az elénk gördülő akadályok ellen, és főképpen ne riadjunk vissza a családokban gyakran uralkodó vallási nemtörődömséggel. A székesfehérvári zsidó iskolában már 1861-től a tanítás nyelve a zsidó volt, de ezt megelőzően pedig a német. A zsinagógai prédikációk már Kohut Sándor rabbi idejében is magyarul folytak, és Steinhaus volt az, aki a magyar nyelvű hitszónoklat nagy pártolója volt. Ő maga is úgy gondolta, hogy a magyar nyelvnek, az anyanyelv gyakorlásának múlhatatlan nagy szerepe van a jövő generáció nevelésében, a hazafias nevelésben, és a szülőknek is tulajdonképpen a gyerek mintát ad, hogy hogy lehet a magyar nyelvet elsajátítani a jiddis mellett. Másutt ezt írja, a magyar nyelv használata számos előnyt jelent az ellenfelekkel szemben. Mennyit vesztene idegenszerűségéből még a nem modernizált isteni tisztelet is, amelyre mennyire oszolnának az előítéletek nálunk, ahol az antiszemitizmus korán sem dicsekedhetik, hogy termékenységgel, melyel azt másút burjánzik, ha a közönséges ember közvetlenül meggyőződhetnék a ma erkölcsi tanításról, melyről oly megvetően szoktak egyesek nyilatkozni. További cikke, mert visszatérő témája a magyar nyelv használata, ezt írja. Azt kívánjuk, hogy a legkonzervatívabb irányú rabbi is magyar legyen a szószéken, és ne zárja ki önmagát az elég sokáig nélkülözött, és csak nehéz vívódások után elnyert polgári jogokból. Steinhaus történészi munkájáról néhány szót, mint említettem, megírta a hitközség történetet. Ez 1893-94-ben folytatásokban jelent meg a zsidó szemlében. A szakirodalmat, a levéltári és hitközségi és szóbeli forrásokat felhasználó munka nagy jelentőséggel bír, hiszen a források ma már nem léteznek, megsemmisültek. Kronológiai sorrendben években rendezetten dolgozza fel a történetet a krónikás hűségével. Adatgazdagság, objektív megközelítés, a tények precíz közlése jellemzi munkáját. Társszerű történészi hangja csak akkor oldódik, mikor a hitközséget megosztó belső viszályról ír. Mindez kifejezi az ortodox neológ szakadás, ez Fehérváron 61-től 63-ig zajlott szörnyű botrányok közepette. A neológok többszöri kezdeményezése ellenére sem állt helyre az ortodoxokkal való egység, de Steinhaus idejében, az 1850-es és 60-as években ez az ostrom állapot, vagy ez a rossz viszony megszűnt, némileg konszolidálódtak a viszonyok. Sajnos semmilyen adatot nem tudunk fellelni munkájában a város, a befogadó társadalom és a felekezetek közötti viszonyra. Ez nem tudom, nem hiszem, én magam nem gondolom, hogy hiányosságnak tudható be ez az ő szemléletéből, amely elsősorban az asszimiláns, beilleszkedő, neológ irányhoz tartozó attitűdöt tartotta fontosnak. Azonban meg kell halkan jegyezni, hogy erre nézve semmilyen adatot nem tartalmaz munkája, és az is biztos, hogy a 48-as zsidók kiűzése, mely Székesfehérváron is szégyenletes módon megtörtént, semmiféle kommentárt nem kap. Nyilván a rabbi nem politizál jelige, amely akkoriban általános szlogenné vált a rabbik főrabbik között, ez az oka annak, de hangsúlyozom még egyszer, hogy Steinhaus egyéniségéből is következik. Vég az időmnek? Ja. Nézzük meg a millennium évét. Az ortodoxia heves támadásai az országos rabbi képző ellen annak megalakulása óta folyt. Nem pusztán az intézmény létjogosultságát vonták kétségbe, elnevezve azt az undokság magaslatának, a bárványimádás házának, a rothadás forrásának, Szodoma szőlős kertjének, hanem az ott végzett doktorrabbik, így ahogy csúfondárosan emlegették, tudományát is semmisnek tekintették, akik lerombolják Mózes és Izrael tanait. Steinhardt az Egyenlőségben írt cikkében, melyben reflektált 15 ortodox rabbi szózatára, azt javasolja, hogy a konszenzus alakuljon ki, és egy békés, közös alkotó munka legyen a mérvadó. A millenniumi ünnepségeket Székesfehérváron és díszes keretek között megtartották, gyönyörű nemzeti színű szallaggal átkötött borítékot kaptak, héber és magyar nyelvű Steinhardt szónoklat volt bele illesztve, és általában azt kell mondani, hogy a város nagy társadalmi elismertsége mellett zajlottak minden hitközségi megmozdulás és esemény. Maga a templom is egyébként, melyet 1864-ben avattak föl, az is egy érdekes dolog, mert egyfajta túlvéretezett templom olyannyira, hogy az adósságokat még az első világháború idején is törlesztette a hitközség, és külső megjelenésében a Klein Rudolf által elvégzett tipológiai beosztás szerint a keresztény típusú templomok sorába tartozik, és túl jó helyen volt a város szívében, a Nagy Boldog Asszony bazilika szomszédságában, és ezért tervezték, szorgalmazták, hogy bontsák le, és majd ez az 1938-as, 44-es esztendőkben kulminál. Tehát a városhoz való alkalmazkodás, a befogadó társadalommal való konszenzus végig a zsidóság stratégiáját jelentette. Most a következőkben nézzük meg, hogy a Dunántúli Rabbi Egyesület, amelynek létrehozásában Steinhardtnek kitűnő és kiemelkedő szerepe volt, hogyan is alakult meg. Steinhardt volt az egyik kezdeményezője a Dunántúli Rabbi Egyesület létrehozásának. A fiatal rabbik budapesti összejövetelén 1895-ben határozták el a testület megalapítását, amelynek előkészítésére a székesfehérvári főrabbit kérték fel. A rabbi egyesület megalakulása az egyházpolitikai törvények életbe lépése, és az azokkal járó gyakorlati feladatok és a hitoktatás kérdése indokolta és sürgette. Steinhardt az előkészítésről az egyenlőség hasábjain a következőkben számol be. Nem törekszünk mi holmi hierarchikus hatalomra, aminőt a zsidóság soha jogosnak el nem ismer, de szükségünk van egy olyan erkölcsi befolyásra, amelyet országszerte érvényesítsünk, hogy ne csak egyes községeknek adjunk irányt, ki a maga külön meggyőződése szerint, amely könnyen téves is lehet, hanem hogy vezessük az egész ország zsidóságát közös belátással, egymástól tanulva és fölvilágosítva egymást. 1895-ben jelent meg Steinhardt Jakabnak a Zsidó vallás erkölcstana című munkája, amely tulajdonképpen egy tankönyv. A középiskolák felsőbb osztályai számára írta ezt a könyvet, és nagyon szép gondolatokat tartalmaz a tananyag, szükséges tananyagon kívül. Így ír: aki kelletlenül viseli zsidó voltát, kinek nincs érzéke Izrael magas eszményi hivatása iránt, és saját önző érdekét föléje helyezi tetteiben ama eszméknek, amelynek föntartásáért az ősök oly kimondhatatlanul sokat szenvedtek, az a legsúlyosabb bűnbe esik, mert a tisztelet és az elismerés helyett gyűlöletet kelt vallásunk iránt, mert az egyes bűnét betudják az egész felekezetnek, és Izrael életéből következtetnek magára a vallásra és az isteni eszmére, melyet tanít. Különböző helyszínei voltak a Dunántúli Rabbi Testület üléseinek. Az első ülést 1897-ben tartották Komáromba. Ennek az elnöke a legendás Schnitzer Ármin főrabbi volt. Ezt követően Székesfehérváron volt egy nagyobb rabbi gyűlés, ahol a zsidó történelem tanításainak irányelveit vitatták meg a rabbik. Ezt írja az Egyenlőség erről, Steinhardt tollából. A zsidó történet céljául ne csak azt tekintsük, hogy az ifjúságot önérzetessé tegyük, és őket tiszteletre tanítsuk a múltunk iránt, hanem megnyerjük a vallásosságnak, és kiírtsuk belőle azokat a felbennézeteket, melyek sajnos még mindig nagyon el vannak terjedve. A Szabolcsi Miklós a Rabbi Egyesület következő negyedik szombathelyi tanácskozását kommentálva egyrészt heves kirohanást tesz a zsargon nyelv, a poják nyelv, az agyva német nyelv ellen, hát ez a szegény ízés lenne. És általában általános irányzat volt a jiddis nyelv visszaszorítása, amely azonban utólag innen nézve nem biztos, hogy egy helyes törekvés volt. Minden esetre ennek tényként való kezelése sét kell kimondanunk. Az izraelita Magyar Irodalmi Társaságban is működő Steinhez Jakab, sőt az ő hites felesége is, aki drámákat, színműveket írt, oly annyira közvetítették egymás gondolatait, hogy szinte döbbenetes a hasonlóság, amit színműben és drámában leír a Steinhersnél, az publicisztikában a főrabbi közvetíti. Az izraelita Magyar Társaság, tehát 1894-ben alakult, a társaság célja a zsidóság vallási és felekezeti tudományos életének szervezése, vallásbölcseleti, irodalmi művek publikálása. Az IMIT adta ki az első magyar nyelvű hiteles bibliafordítást, és irodalmi tevékenysége során felolvasó esteket tartottak Budapesten és több más vidéki városban, például Székesfehérvárott is. Vége? Kerekítünk, akkor jön az összefoglalás. Több volt, mint fél óra? Határeset. Kerekítés van. Tehát akkor így összezem az olyan. De kénytelen vagyok, és akkor ezt szívem szerint is teszem. Úgy jobb. Steinhersz Jakab főrabbi hosszas betegség után hunyt el Székesfehérváron 1921-ben. Haláláról megemlékezett az Egyenlőség és az általa életre keltett zsidó elemi iskola igazgatója is. Sírkőavatására 1937-ben került sor, amelyet az akkori főrabbi Hirschler Pál avatott fel. Steinhersz tehát a tudós rabbik, az Országos Rabbi Képző Intézetből kikerült doktor rabbik első nagy nemzedékéhez tartozott. Az Országos Rabbi Képző Intézet világhírű professzorai a rabbi hivatás szentségére, a teológiai és bölcseleti műveltség magasfokú elsajátítására és művelésére, a zsidóság, a zsidóvallás szolgálatára, szakmai alázatra és kötelességtudásra nevelték őket, oktatták őket. Nagy történelmi kort fogott át nemzedék és Steinhersz pályája is. Az emancipáció korától a zsidóvallás recepcióján át a numerus clausus törvénybe iktatásáig, mellesleg ugye Prohászka Ottokár, székesfehérvári megyés püspök is hatékony szerepet játszott ebbe, hogy finoman és enyhén fejezzem ki magam. A zsidóság egyenjogosításáról a vallás befogadásán át az első jogfosztó törvényekig. Az asszimilációs aranykortól az első világháborún át az azt követő nagy társadalmi, gazdasági, szellemi megrendülésig. Steinhersz rabbiként sohasem vett részt a politikában aktívan, nem tartozott az Egyenlőség harcos munkatársi csapatának zászlóvivőihez, de állandó szellemi éberséggel figyelte azokat a történéseket, amelyek az országos, a magyarországi zsidóság saját és saját közössége sorsát meghatározták.